pénteken, és úrkönyvéről beszéltünk.
Hol kell megyen a mikrófon? Múlt héten sikerült úgy megcsinálnom, hogy nem lesz föl semmit. Ez a mitéria. Reméljük, most is sikerül. Megmondom őszintén, nem szeretem az ilyen kütyüket, amik így fölveszik utána, aztán vissza lehet játszani, és akkor... Na, ott volt a hiba.
Hogy telt a hét? Milyen volt? Mennyire volt fárasztó? Mennyire vagytok terheltek? Mennyire vagytok feldobottak? Mennyire jó a hangulat? Hogy látjátok péntek felé magatokat? Hogy érzitek magatokat? Milyen volt az iskola? Milyen volt? Jó volt?
Már nem
lehet. Ja. Akkor jó volt. Jó volt. Ott hátul, hogy telt a hetük, milyen volt? Nagyon munkás ilyenkor a nyár előtti időszak?
Mindig nagyon
sok. Az jó.
Mindig nagyon
sok. Mert ha ezt látják a gyerekei, az nagyon jó dolog.
De nagyon
látják. Majd fogják. És itt ezen az oldalon a kedves, idősebb, kedves testvére?
Ó, nekem nagyon jó
kell. Igen?
Mint éjjösszként
már. Jó kell. Szuper. Szoktak összejönni, imádkozni, vagy igét olvasni, így együtt közösen? Így,
nem, nem tudom, hogy szoktam
ugyanúgy pénzeket. Aha. Szóval, ha van így kedvünk, összejönni így hétközben, az biztos nagy erősítés lenne a családjuknak, a gyülekezetüknek, hogy összejönnek. Együtt imádkozni, idősek ráérnek, átmennek egymáshoz kávézni, és akkor közben egy igét olvasnak. Hát ha megtehetik, és nincsen a nagyon messze a két ház egymástól laknak, vagy a harmadik.
Én Szlovákiai.
Ja, értem, hát akkor ott már csak repülővel lehet. Igen, igen. Jó. Emlékeztek arról, hogy miről beszéltünk, hogy mi volt az a könyv, amit tanítottam, vagy mi volt a központi témája? Ki emlékszik rá? Tessék?
Én el is olvastam.
Igen? Tetszett?
Nagyon.
Örülök neki nagyon. Ruth könyvéről beszéltünk. Az egyik legszebb könyve szerintem.
Amely Ruth könyvéről.
Igen, Ruth. Nem azt mondtam?
Ja, csak én beleszóltam.
Ja, nyugodtan lehet. Az a legjobb.
Pontosan
lehet. Oké. Az a jobbik, mint a végén.
Elnézést.
Csak nyugodtan. És hogyha bárkinek van valami közlem, de csak nyugodtan mondják. Én szeretem az ilyen interaktív dolgokat. Félretéve a humort, meg így a jókedvet, szeretnél benneteket emlékeztetni arra, hogy mi volt ez a központi téma, amit úgy héten átmentünk. Ruth könyve a bírák időszakában zajlódik, történik, játszódik. Egy olyan időszakban, amikor mindenki azt tette, amit jónak látott. És beszéltem arról múlt héten, hogy talán ma ugyanezt a kort éljük, hogy mindenki azt teszi, amit jónak lát. És ma a kisfiam jön haza a gimnáziumból, hatodikos a gimnáziumban, a nyolc osztályosban, és mondja, hogy hatodikos gyerekek összefogtak, és elmentek, tehát 12 éves gyerekek elmennek az erdőbe, együtt isznak, s lányok is voltak közöttük, és hát ott minden megtörténhet, és talán pucérak is voltak a lányok, és nem tudom. Tehát, hogy egészen furcsa dolgok történnek már egy döntés után. És mindenki azt teszi, amit jónak lát, és a szülőknek vagy tanároknak valami kevés beleszólásuk van. És ez a korszak ismétlődik, ami addig jövök, mert a kedves hölgyet nem látom, és nekem az nekem nagyon fontos, hogy minden szemet lássa, mert akkor jó, ha egy tanár belátja az egész történet. És ha lankadtok, én egyből be fogom fejezni, mert annak nincs értelme, csak szavakat. Szaporítsak csak azért, hogy kiteljen a 45 perc, és akkor közül pedig nem történik semmi olyan mondani való. És arról beszéltünk, hogy van egy férfi, akit Elimeleknek hívnak, és elmegy Betlehemből, Júda helyszínéről, és elmegy egész Moábig, Moáb mezejére, és beszéltem arról, hogy ahhoz, hogy ezt meg tudjuk érteni, hogy mi is ennek a történetnek a központi témája, tudnunk kellett, hogy mit is jelentenek ezek a szavak, mi az a Betlehem, és mi az a Moáb. Beszéltük arról, ugye biztos emlékeztek rá, hogy Moáb mezeje, az egy, meg a maga a moábita nép, az egy egészen érdekes történet. Lót egy vérfertőzéses kapcsolat útján a saját lányával ház, és ebből alakult ki a moábi nép, és ez egy torz kép, és maga az a mező, ahol mennek, és maga a Moáb szó mosómedencét jelent, és a kenyér helyéről, a kenyér házából eljutnak ez a család, mert úgy döntött, hogy abban a pillanatban ott éhénység van, és elmegy egy másik vidékre, elköltözik. És ennek kapcsán beszéltem arról, hogy milyen érdekes ma a fiataloknál, idősebbeknél dönteni bizonyos dolgokról, akkor, amikor egy kicsit nehezebben megy, és sarkon fordulunk, mert most éppen úgy van kedvünk, vagy úgy tartja a gondolatunk. És beszéltem arról ugye, hogy ma a fiatalok párválasztásánál ugyanez a történet, de majd fogják látni, meg már benne vannak, mivel gyülekezetben jártok, és ha közel kerültök emberekhez, milyen könnyű ránézni embereknek az életére, és azt mondani, hogy ez gyenge. És beszéltem így sok-sok mindenről, és remélem, hogy így munkálkodik a Szentlélek ezekben a témákban a lelketekben, és erősödtök mindannyian. És ma pedig tovább megyünk ebbe a történetbe, a második fejezetet fogjuk venni, és hogyha úgy adódik, akkor, és jövő héten is eljöhetek, akkor le is fejezzük az egész útkönyvét, majd meglátjuk Péter Viktorhoz. A második fejezet első versét az egyszer olvast, kérlek szépen. Ma szólok, igen.
Rút Kalátszer, Boászán túlföldjén. Volt Naominak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jomorú ember Elimelek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a moábi Rút Naominak: hadd menjek ki a mezőre kalátszerni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi azt felelte neki: eredj, leányom. El is ment, és kiérve a mezőre, szedegetett az aratók után.
Ahhoz, hogy megértsük ezt az egész történetet, két nagyon fontos törvényt kell tudnunk, illetve két nagyon fontos rendelkezést az Ószövetségben. Az egyik a Goel törvény, a másik pedig a Levirátus intézménye. Ezek olyan törvénykezések, vagy olyan szabályok voltak, amelyek segítették az akkori embereket. Az Istennek volt egy ilyen szociális csomagja, akkor, hogyha valaki bajba került, akkor ne egyből a padlót fogja meg, hanem valamiféle segítségadás volt, vagy a család részéről, vagy pedig a közeli rokon részéről. És tételezzük fel, hogyha volt egy házas pár, és annak meghalt a férfi tagja, akkor még nem volt tekinthető a hölgy özvegynek, csak akkor, hogyha nem volt közeli családtag hozzátartozó, aki tudott neki teljes mértékben segíteni, aki az egész családi intézményt még tovább tudta vinni, és anyagilag és mindenféle szempontból segíteni ezt az egyedül maradt családanyát. Három szintéren volt ilyen segítségadás. Az egyik az, amikor egyszerűen a férfi, aki meghalt, annak a családjából a következő testvér támaszhatott utódot az özvegy feleségnek. És így maga a család intézménye ugyanis fennmaradhatott. Tehát ez egy érdekes történet volt, hogy amikor megjött egy fiatal férfi, hazajött a családba és bemutatta a feleséget, gondolhatod, milyen lehetett. Arra gondolt, hogy ha te meghalsz, apám, akkor nekem kell majd utódot támasztanom helyetted. És így azért ez egy egészen érdekes családi összhangzattan volt, az közösen beszélték meg, hogy elfogadjuk ezt a hölgyet vagy sem. Ez vitt volt, de el tudom képzelni, hogy biztosan voltak ilyen eszmecselék ebben. A másik pedig maga az a tény, hogy egyedül kell a családot vezetnie, ezért az Isten úgy is rendelkezett, hogy minden hetedik évben, szombat évben a gazdák parlamon hagyták, vagy üresen hagyták a saját földjüket, és ezért, akik szegények voltak, azon a területen összeszedhették a terményeket, de csűrbe nem takaríthatták be, csak amennyi éppen a fogyasztásra szükség volt. És ezek mind-mind arra vitték az embereket, hogy bizonyos mértékű stabilitásban lehettek. Illetve ha volt egy közeli hozzátartozó, egy rokon, aki pénzen kiválthatta az eladósított rabszolga sorsba került özvegyasszony, akinek nem maradt semmije. Tehát, hogyha volt egy közeli rokon, és annak volt pénze, akkor kiválthatta a közeli rokont, és kiválthatta a vagyonával azt a fajta adósághalmazt, amit esetleg egy ilyen özvegyasszony felhalmozott, vagy amilyen helyzetbe került. Tehát így egészen másképp néz majd ki ez a kép, amikor Boázról és Ruthról és Naomiról fogunk olvasni, mert itt majd fogjuk látni, ahogy fel is olvasta a kedves barátunk, hogy Boáz tulajdonképpen rokona Naominak, és ilyen értelemben ő lehet kiváltója, ő valójában lehet az a közeli hozzátartozó, aki megsegítheti majd ezt a családot, és ebből a nincs talán sorsból, hogy nincs semmiük, kihúzhatja őket. De nézzük meg ezt a két karaktert, Elimeleket és Boáz. Ugye Elimelek úgy döntött, hogy elmegy, és Boáz itt áll erőben, és olvassuk majd, vagy olvashatjuk, hogy azt mondja a szolgáinak, hogy az Úr áldjon meg benneteket, és ő ugyanezt mondják vissza neki. Nagyon-nagyon jó képe annak, hogy milyen komoly hívő ember lehet Boáz, milyen stabilan áll abban, amit az Úristentől megkapott, milyen szikár jelleme lehet egy ilyen férfinek, amikor jönnek a nehézségek, és még mindig rendíthetetlen módon ott áll a nehézségek közepette. És ez a két jellem mindenképpen fontos kontraszt egy gyülekezeti tagnak, egy hívő embernek, hogy te hogy látod magad, milyen jellem vagy. Ilyen Boáz, aki sziklaszilárdon ott áll, meg van győződve arról, hogy merre kell mennie, vagy ilyen Elimelek, aki jönnek a nehézségek, és mint a balatoni vitorláshajó, amerre a szél fúj, arra viszi, és mindig csak így bolyong valamerre céltalanul. Ezek nagyon fontos dolgok, hogy mi magunk letisztázzuk, hogy honnan, hova tartunk, mi végre is, milyen irányba megyünk lelkileg, hogyan vezetjük a családokat, majd lehető fiúk, férfiak. Ez egy nagyon komoly kihívás, hogy ha majd lesz egy feleségünk, akkor A-ból B-be hogy jutunk el, hogyan akarunk menni, egyáltalán van-e tervünk, amit az Úristennel megbeszélve, az Úristentől elkérve, véletem a családomat. De nagyon fontos kérdések lesznek majd, és most még csak az első ilyen leckéket fogjátok azzal tanulni, hogy a főiskolán be kell tudni osztani a pénzt, esetleg ha nem tudtok hazamenni, akkor mosni kell, főzni kell. Ezek mind már arra készítenek föl benneteket, hogy megtanuljátok azt, hogy mit kell gondolni. Van-e valakinek most ezzel kapcsolatban így az elején kérdése, vagy van olyan dolog, ami esetleg nem volt világos? Mehetünk tovább akkor? Jó. Oké. Tehát szociális programtervről beszéltem, és arról, hogy milyen fontos az, hogy mindenki egyformán számít Istennél, és nincsenek gyengébbek, és nincsenek nagyon erősek. Véletlenek. Véletlenül pont arra ment Ruth és Naomi,
arra a Boáz telekre. Véletlenül ott kapirgálta. Hogy lehet ez? Vannak a hívő ember számára véletlenek? Sokszor én is magam azon kapom. Hú, micsoda véletlen, hogy ez így alakult. És rájövök, hogy ilyen nincsen. Az Isten időzítése. Hogy pont azon a helyen, pont ez a két ember, pont akkor, amikor Boáz arra jár, ráesik a szeme erre a hölgyre. Ezek nem véletlenek, ezek Isten időzítései. És a következő kérdés pedig majd a következő ígértakasz felolvasása után jön, amely a fiatalokat biztos meg fogja majd egy kicsit piszkálni. Nézzél tovább, vagy?
Elismert és kiérve a mezőre, szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségről származó Boáz szántó földje volt az. Boáz szeretettel bánt Rúttal. Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak. Az Úr legyen veletek, azok így feleltek neki, áldjon meg az Úr. Majd ezt mondta Boáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt. Ki ez a fiatalasszony? A legény, az aratók felügyelője ezt felelte. Az a moábi fiatalasszony ő, aki Naomival jött meg Moáb mezőjéről. Azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtegessen a kévék között az aratók után.
Köszönöm. Boáznak megesik a szemem egy fiatal lányon. Ez nem magában érdekes téma, ugye? A szerelem első látásra című műfaj. Minden esetben ez a recept se jön be, ugye, hogy meglátom és aztán már beleézugok és biztos, hogy ő lesz az enyém. Sokat izgathatja a fiatalokat ez a kérdés, hogy van-e első látásra szerelem, illetve ha ebből nagyon bele akarnék menni ebbe a szerelmi témakörbe, de mostán nem ez lesz a menet, de mégis meg kell mutatni azt, hogy lehetünk szerelmesek kicsoda. Hogy az Úr, a nagy kép az, hogy maga Isten szerelmes a mi lelkünkben. Ő rendkívül módon le van nyugodva a mi lelkünktől. És arra vágyik, hogy megnyerje. És amiből állunk, az Úr Jézus már kiváltott minket. Az ő vére által megváltott a kegyelméből, irgalmából az örök életre. És a kicsikét nyilván az, hogy én kétszeresen szeretve vagyok, egyrészt a feleségem által, másrészt pedig az Úristen által. És aki ilyen többszörösen van szeretve, az annak nagyon jó. Én jól érzem magam a bőrömbe, mert van egy nagyon kedves feleségem, aki nagyon szerelmes belém, és én pedig ő belé. De azt is el kell nektek mondanom, hogy a házasságunk első részében én túl sokat vártam, abban az értelemben, hogy mindent azt gondoltam, hogy ezt fog meghatározni. És amikor túl dimenzionáljuk azt, hogy egy házasságban, egy feleség a házasságban túl sokat vár el, mindent őtőle vár el a társtól, akkor szinte már Istenként kezeli a házastársát, pedig hát nem Isten. És tudnunk kell azt, hogy ebben a képen nekünk elsődlegesen az Úristen felé van egy nagyfokú kapcsolódásunk, és majd másodszorban van a házastársaink felé kapcsolódásunk. Ez nagyon fontos, mert itt is, ugye beszéltünk tavaly, vagy múlt órán, így fogok beszélni, de talán, bocsánat, néhány előttel, hogy házassági torzulások, hogy én túl sokat várok el a társtól, vagy együttjáráskor már túl sokat várok el a másiktól, jellemben és mindenben, túl sokat gondolok felőle, és túl dimenzionálom ezt az egészet, és aztán csalódás lesz belőle, meg kudarc, mert nem ő az Úristen. És azt gondolnám, hogy ő mindent meg tud nekem oldani, és minden javamat, minden szükségletemet be tudja tölteni érzelmileg, és nem tudja betölteni. És akkor ez frusztrációval jár, akkor ez csalódással fog járni. Kérdés az, hogy megvan-e ez a rangsor, fel tudod majd te is így meg tudod ezt így látni, fel tud magadban így építeni ezt a dolgot.
Ezek nagyon fontos dolgok. Kezdetben gondolja, hogy mármint hogy Ruth, hogy ki vagyok én, egy kis moábita nő, aki eljöttem olyan messziről, hogy megnyertem ennek a férfinak a tetszését. Ami alapján én vagyok, az alapján hogy lehet az, hogy megnyertem az ő tetszését. Közben pedig a férfi egyértelműen vonja magához, egyre közelebb és közelebb eszemünk. Fogjuk látni, szépen ki fog bontakozni, hogy igazából valóban arról van, hogy Boáz szerelmes lesz útba, és Ruth pedig valami oknál fogva nem reagál olyan gyorsan, de vonódik egyre közelebb és közelebb.
Azt kérte, hogy hadseregesen gyűjtegessen a kívül között az aratók után. Így jött ide, és talpunkba a reggeltől mostanáig alig pihent egy keveset.
Köszönöm, hogy megtaláltad. Ez egy nagyon fontos mondat volt. Azért, mert ha valaki megtapasztalja Isten irgalmát és kegyelmét, és ebben jár, akkor a maga a... Hát, Robert, pedig sokan...
Nem,
jövök
vissza, csak a
gyerekjön megyek. Oké, bocsánat. Ha valaki megtapasztalja azt, hogy milyen fantasztikus dolog Istennel együtt szorosan járni, milyen jó dolog egyszerűen ebben az irgalomban lenni, akkor utána nem jár neki a válasz az, hogy egész nap dolgozik, hogy egész nap oda teszi magát, és észre se lesz, és nem fárad el. De még ha is fárad, akkor pedig az Úrtól kap az erőt hozzá. Tehát az ember válasza el, hogy én valamit tapasztalok, és hozzáteszem magamért. Ez egy nagyon fontos tétel. Persze lehet úgy is, én láttam így is hívőket, hogy megtapasztalja azt, hogy igen, rendben van az életem, megváltott vagyok, én örök életem van, és kegyelem van, és irgalom, és ülök a fenekemen. Lehet így is élni, és nem mondom, hogy ennek az embernek nem lesz örök élete, de azt a fajta hívő életet, amely teli van gazdagsággal, amely teli van élménnyel és óriási kalandokkal, azáltal, hogy lelkeket nyerhetünk meg Krisztusnak, azáltal, hogy lelkek épülhetnek fel akkor, amikor valakinek a hóna alá nyúlok, és megemelem, bátorítok, vagy egyszerűen csak investálok erőket azáltal, hogy megnyitom a házamat, és eljönnek hozzám beszélgetni, vagy vacsorázni. Ezek mind olyan investíciók, olyan kalandok, olyan élmények, amelyek soha-soha nem jönnek vissza, csak akkor, hogyha te ezt a lépést megteszed, hogy energiákat mozgósítasz azért, mert ez a válaszod arra, amit Krisztus már előre megadott neked. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. És én láttam olyan hívőket is, akik kitaláltak nagyon jó gondolatokat, nagyon jó programokat, mert mondjuk valami volt a gyülekezetben, és volt valami hiány, mit tudom én, sok fiatal volt, és akkor arra gondoltak, ha már ilyen sok a fiatal, akkor csináljunk egy keresztény fiataloknak egy bugócsiga szakkört, mert arra a bugócsigázásra biztos, hogy el fognak jönni, és ha még utána egy jót kávézunk, vagy éppen grafikákat készítünk, akkor még többen fognak eljönni, mert a kiállításra sok embert meg lehet hívni, és az már jó evangelizáló jellege lesz. Tudod, mi történt? Már jó ötlet volt, ment is, körülbelül 2 hétig, erősen csővel teli történetekben nyomták az egész missziót, és utána kifáradtak az emberek, kiégtek, elment a kedvük, nem jött senki. Pontosan azért, mert ők találták ki, nem az Úristentől kérték el, és nagyon sok ilyen helyet lehet látni, ahol ha mi kiokoskodjuk, kiizzadjuk magunkból a különböző missziói ágakat, meg a különböző történéseket a gyülekezetben, hogy mi lenne a jó, mert most éppen hiány van, akkor az a vége. Hogy kiábrándult, kiégett, elalélt hívők, és időskorra csak csalódott, és viharvert, ilyen szót is hallottam. Ott állt előttem egy idős bácsi, és azt mondta, tudod, Zsolti, én egy viharvert ember vagyok. És mondom, miért? Mert gyülekezetről gyülekezetre jártam, és mindenhol csak törvényeket soroltam, És mindenhol csak azt mondták, hogy ha hívő vagy, akkor ezt kell megcsinálnod. Vihar vert meg. Olykor én is tudtam majd merre menjünk, és nem kértem el az Úristentől, csak hogy mentem, csak bolyongtam. És itt vagyok idősként, és vihar vert vagyok. Ez az eredménye annak, hogyha ha nem így válaszolunk, ha nem válaszolunk Istentől. Le. Tessék.
Ekkor azt mondta Boáz úrnak, hallgass ide, leányom, ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáim nyomában. Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Rút arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak. Hogyan nyerhetem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok?
Köszönöm. Itt egy pillanatra megállok. Ugye ez, amiről beszéltem. Hogy nyertem el jó indulatodat, hisz én egy moábita. Annak alapján, aki vagyok, miért nyerhettem el a fetetésedet? Ez egy nagyon érdekes mondat. Mondhatnám úgy is, hogy én egy senki vagyok. És ez a mondat, ha őszinték vagyunk, lehet, hogy már bennünk is már elhangzott egy párszor. Én egy senki vagyok. És én hogy érdemelhetem meg azt, hogy engem Isten szeret? És akkor én nekem sokat kell dolgozni, hogy Isten megbocsássa a sok bűnömet. Ugye vannak ilyen gondolatok is. De nem kell azon dolgozni, hogy Isten megbocsássa a bűnömet. És hogyha ki akarom színezni ezt a dolgot, és szeretnék egy pár figurát felhozni az igéből, akik hasonlóképpen azt gondolták magukról, hogy ők a nagy semmik. Az első ilyen, talán Sámuel könyvében olvasható, Dávid, egy nagyon kedves hős alakom, aki valóban az Isten szíve szerint való ember volt, és a királyságának vagy az uralkodásának a csúcspontján egyszer úgy rendelkezik, amikor megemlékezik arról a beszélgetésről, amikor még Jonatán élt, és együtt jó barátok voltak, hogy majd gondoskodja az én utódaimról. És Jonatánnak volt egy kisfia, amikor menekült a királyi palotából a cseléddel, a cseléd leejtette ezt a kisbabát, és lebénult a két lábára, és ezt a kisfiút Mefibósetnek hívták, és megbénult mind a két lábára. Ez a kisfiú, vagy ez a férfi már, Mefibóset, Lódebár városában lakik, vagy Lódebárban lakik, ami azt jelenti, hogy a semmiség helye. Egy béna a semmiség helyén. És Dávid, amikor a király trónszékbe ül, emlékszik erre, hogy van egy ember, akiről nekem gondoskodni kell. És követeket küld, és elmegy, elküldi a követeket, és ezt a semmire, magát semmire nem tartó embert, aki a semmiség helyén bénán, a két lábára bénán ül a házába, és nem tud semmit csinálni, hivatja a palotába, és azt mondta, mostantól kezdve te ott fogsz ülni a király asztalánál, és mindig mindent ehetsz, amikor étkezés van, ott ülhetsz mellettem a király mellett. Ennek az embernek nem kellett megdolgoznia. És ez nagyon jól bemutatja ezt a képet. Hogyha te már voltál ezen a ponton, hogy azt mondtad, hogy én semmi vagyok, én aki vagyok, ezen a helyen, a múltam miatt, vagy az életem miatt, vagy bármilyen cselekedetem miatt, én nem vagyok méltó arra, hogy Isten engem gyermekévé fogadjon. Ha ezen a ponton voltál, akkor ez bátorítson arra, hogy egyszerűen csak egy imádság az, ami ilyenkor egy komoly kapcsolatba visz téged Istennel. Voltál te már ezen a ponton az Istennel, hogy Uram, gyere, én is ilyen semmi vagyok, és kérlek, hogy emelj fel engem, hagyj üljek én is a királyi trónszékhez. És a kép így folytatódik, odaül Mefibóset az asztalhoz, és a király csak csípőtől fölfelé látja, és nem látja a bénaságát. Érted?
És így néz rád ma Isten, nem látja a mi bénaságunkat, és nem is akar megemlékezni erről, és nem is akarja felhájtorgatni, hogy ha-ha, apukám, te ott abban a szakadban az életedben nem túl sokat beszéltél a gyermekeidnek erről, meg arról, és nem túl sokat tunkoltad ezt, meg azt, meg amaz? Meg nem voltál törvénykező ekkor, meg akkor? Meg nem kritizáltad ezt, meg azt, meg amaz? És azt mondja, nem érdekel, hogy mi volt. Nem, én csak gyönyörködni szeretnék benne. És itt van ez a nagyon kedves újszövetségi emberünk, Péter. A nagy kőszikla, ugye? Így mondja az ige, hogy kőszikla. És ez a fickó, ez többször fekszik az életben, mint áll. Hány baklövése van, hány olyan történése van az életben, amikor hülyeséget, butaságot csinál. Sorolhatnám már meg annyi történetet, már attól kezdve, hogy a Getsemáné kertbe kirántja a kardot a hüvelyéből, és suhint egyet, de nem tudja levágni Málkeusnak ugye a nyakát, hanem csak a fülét tudja legisztantani. Uram, hát én nagyon szeretlek, aha, azt utána háromszor mi történik vele, háromszor más mond, mint amit kéne. És sorolhatnám meg annyi történetet, hogy Péter hányszor bukik el az Jézussal való járásba. És Jézus pedig mégis mondja magához közel, még közelebb, és tanítja a nagy dolgokra. Ez a halász ember végül nagyon komoly emberhalásszá válik, de hogyan? Úgy, hogy Isten nem mond le róla. És ebben a helyzetben te tudhatod azt, hogy Isten nem mondott le, egyszer sem róla. És csak tanítani akar, Isten iskolájában lelkileg fejleszteni akar téged, hogy a jellemed, a lelked egyre tisztább legyen, egyre erősebb legyen, egyre jobban tudjál fejlődni. Hogy amikor ránézel szituációkra, akkor ne a harag, az indulat, hanem az a fajta lelki stabilitás jellemezzen téged, ami az Úr Jézus jellemezte. Ebben vagyunk benne, és ez a moábi nő így gondolkodik magáról, hát ki vagyok én, hogy ez a férfi engem ilyen kedvesen körbevesz. Ki vagyok én? Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Ha pedig magáról a gyülekezetről beszélünk, akkor pedig még izgalmasabb, mert majd jönnek majd megint be, még többen, remélem, hogy nagyon sokan fognak jönni, és hallgatják majd a prédikációkat. És ti, akik már előnybe vagytok, talán mert hitben jártok, talán azért, mert az Úrral jártok, talán mert már sokszor voltatok itt a közösségben, akkor majd hogy fogtok ezekhez az emberekhez odaállni? Akik azt mondják, hogy kik vagyunk mi? Irgalommal, kegyelemmel, amit megtapasztaltál? Vagy pedig nem így? Mert ha nem így, nem ilyen irgalommal, nem szeretettel, akkor tudod, mi fog történni? Bejön, és így végigméred, hó, hát ez egy keresztény gyülekezet, amit mi szoknám, hogy nem lehet létrevenni. Fogja magát, megfordul, és többet nem ismert. És most nem az öltözködés. Egy történet. Volt egy igei alkalom, bejön egy utcáról valaki, egy pár, egy fiatal pár, és ott állnak ott a hátsó részeken, és a férfi, ne a keze, a hölgy válláról egy kicsit egyre lejjebb csúszik. Aztán még lejjebb. És aztán egészen hátul, a kerekded részeknél talált áll meg a kéz, és ott megpihen. És oda megy hozzá egy komoly hívő ember, és azt mondja, de ő egy keresztény gyülekezet, ne fogdosd már ezt a nőt, légy szíves, jó? Körülbelül még 3 másodpercig voltak ott ezek a párok, ez a pár, és elhúzta a csíkot. Persze ez nem azt jelenti, hogy a gyülekezetben, keresztény közegben ezt lehet, vagy ez szabad, vagy tehát, hogy ez teret lehet engedni, mert akkor utána csóppasztik lehetnek, meg bármi. De az, hogy így nekirontunk embereknek, az talán nem az első szívbéli program. Nyilván a sokadik beszélgetés után erről lehet beszélgetni, de elsőre így ne pillantani. Ki vagyok én? Ezek így jöttek be, üresen, és így is mentek el. Ezek nem adtak választ arra, amire én ide jöttem. Ezek üresen jöttek be. Ki vagyok én? Én egy szerencsétlen ember vagyok. Hallgassuk már meg ezek a hívők. Hát, ha tudnak valami perspektívát adni. Hát, ha tudnak valamit vigasztalni. És ha így állunk mi oda, hívő, fiatalok, idősebbek, kevésbé idősebbek, hogy bejönnek és oda szegezzük a kérdést, akkor kb. 3 év múlva, ha találkozunk, akkor még kevesebben lesznek. Remélem, így lesz, hanem az, hogy nagyon sokan lesznek. Figyeljetek a kritikákra, a kritizálásra, meg mindenféle ilyesmikre. Mehetünk tovább. Az időt szerint.
Boáz így válaszolt neki. Akkora elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után, hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. Fizessen meg te téért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Az asszony pedig ezt mondta, milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram, hiszen megvigasztaltál engem, és szívesen beszéltél szolgálóddal, pedig én még a szolgálót sem vagyok. Az evés elején azt mondta neki Boáz, jöjj közelebb, egyél kenyeret, és más falat ölt az eszetesébe. Ő tehát leült az aratók mellé. Boáz pörkölt gabonával kínálta, az asszony pedig evett, jól lakott, sőt még hagyott is.
Köszönöm. Hölgye. Az első randevúra egy jó recept, ha elmész az első randevúra, ne zabálj a férfi előtt. Mert kiábrándul, de hogy... ez itt volt. De azt is gondolom, hogy ez is kell. Mértéktartó. Tudja, hogy hol a határ. Ugye egy igazi illedelmes hölgy, aki tudja, hogy nem. Még akármilyen éhes is vagyok, tartom magam, és nem mindjárt a cukrászdában, ha állom négy nagy, mit tudom én, somlói galuskát kérek, meg egy bödön rostos levet, és akkor úgy beúzom. Mert akkor így rád, hogy anyám, vagyok, de ezt megfordítjuk, akkor az még nagyobb gáz. Férfi, elmegy a férfi, öt hemendexet kérek, öt adagot, és akkor jól laktunk, oké, vége a rabinak, lehetünk haza. Tessék.
Azután föl kell tovább szeregetni. Boáz pedig megparancsolt a szolgáinak, hadd szeregessen a kérék között is, és ne pirongassátok. Sőt, szándékosan is húzogassátok ki neki a kérékből, és hagyjátok ott, hadd figyelj föl, és meg ne szívjátok.
Köszönöm. Megint csak megállok. Megint egy fontos mondat hangzott el. Mennek Boáz emberei, a földeken is hátra hagynak sok mindent, és a hölgy pedig utána megy és szedegeti. Ez egy nagyon jó képe az Isten követésnek, hogy előttünk jár az Úristen, és ő pedig mögötte. Ez egy nagyon fontos dolog, akkor, amikor arról beszélünk, hogy Isten követni. És nagyon sokan azt csinálják, hogy beelőznek. Nekem vannak terveim, A vagy B, Uram, melyik legyen? Uram, azt szeretném, hogyha az informatika vizsgám, mond ezt a tételt húznám, vagy pedig a 30. tételt húznám. A vagy B. Nem több A vagy B. Mi történt? Csak nyugodtan mondja. Biztos ide tartozik.
Igen, csak hasonló helyzet.
Na, nyugodtan elmondhatod, van lehetősége.
Ja, nem több.
Nyugodtan.
Hát ez azért, hogy mondjuk ezzel, hogy két ételt adok meg, hogy A vagy B, csak ez nagyon ismerős helyzet volt, hogy közelre
veszem. Akkor benne trafált. Igen, és ez a hely, amikor eljut a hívő ember arra, hogy amikor nem jön be, akkor azt mondja, hát ez hogy lehet? Pedig hát én Uram, mennyit imádkoztam ezért, hogy ez A vagy B legyen? És mi van, ha C jön?
mi lesz?
És mi lesz? Igen, és ebben a helyzetben azt mondom, hát, csalódtam benned, uram. Akkor jó. Oké. De mondhatnák más egyéb ilyen helyzeteket is, ugyanígy a párválasztásnál is. Ez vagy az, Karcsi vagy Józsi. Kérjük Karcsinak, hogy azt hittem be, akkor ugyanaz. Tehát, hogy mi akarjuk meghatározni az Úrnak azt, hogy mi hogyan rendelődjön ki. Az, hogy milyen formában történjen. És nem engedjük azt, hogy előttünk járjon, és amit elhagyott, amit ránk hagyott, azt szedjük fel. Amit elkértünk, utána azt örömmel megkapjuk, amit éppen odajött, amit ő kirendelt. És nem a mi gondolataink, a mi terveink felünk. És én is küzdök A vagy B-vel, és lehet, hogy C lesz belőle, de nyilván más kategóriában. Éppen én egy kis traktort szeretnék venni, és már előre tudom, hogy miért szeretnék A vagy B, egy japán típusú, vagy egy olasz típusú kis traktort, és aztán lehet, hogy nem lesz belőle egyik sem. De, és ezért van az, hogy én sem alszom éjszaka, és hajnal kettőkor arra jutok, hú, ki kell nyitni a prospektus, nézzük csak, melyiknek jobb a teljesítménye, és akkor melyik, és kész. És innentől kezdve kész. Leural teljesen az egész. És ugyanígy leural minden más ilyen helyzetben. Mert nem engedjük, hogy az Úristen előttünk járjon, és mi pedig mögötte. Köszönöm.
Így szedegedett a mezőn egész estig. Amikor kicsépelte, mint szedegetett, majdnem egy békára való árva lett. Fölvette és hazament a városba. Megmutatta az anyósának, amit szedegetett. Azután elővette, és odaadta neki azt is, amit meghagyott, amikor jól lakott. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa. Hol szedegettél és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki pártozásából lett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta, Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt mondta Naomi a mennyinek, áldja meg őt az Úr, aki nem mondta meg szeretetét az élőktől és a holdattól. Azután azt mondta neki, Naomi, hozzám tartozó ez az ember, közeli rokonaim közül való. A moábi rút ezt mondta, még azt is mondta nekem, hogy járjak a szolgái nyomában, míg csak be nem fejezik az aratás. Naomi ezt mondta mennyinek, Ruthnak. Jól teszed, leányom, ha az ő szolgálóival jár, akkor nem bántanak más mezőn. Ruth tehát Boáz szolgálóinak a nyomában járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az áfa és búza aratása.
Köszönöm szépen. Hogy tudjuk azt, hogy mik ezek a mértékegységek, véka, meg hat mérték, meg ilyesmi. Én fölírtam, hogy körülbelül egy véka árpa, az olyan 20 liter, a 15 kg lehetett. El tudod kérdezni, milyen komoly mennyiség volt az 15 kg árpa. Nekem 50 kg árpa egy hónapig elég, mondjuk 10 kecskéne. Nagyon komoly mennyiség az, amit ő ekkor kapott. És milyen érdekes, hogy Naomit milyen szerepben látjuk. Ő az, aki tanácsolja Ruthot, hogy mit csináljon, hogy merre menjen, hogyan lépjen, hogyan történjen az egész forgatókönyv. És szeretném a hölgyeket kihívni erre a feladatra, hogy mi vagyunk-e ilyen Naomik, aki így tudunk tanácsolni, ilyen lélekben tudunk járni, amikor fiatalok majd oda jönnek hozzá, idősebb emberekhez, és kérdeznek majd dolgokat az életről, hogy mennyire tudunk bölcsen reagálni, mennyire tudunk bölcsen válaszolni ezekre a kérdésekre. És itt vannak fiatalok, és teli kérdésekkel, és várják ezeket a kérdéseket, és várják a válaszokat. Kérdés az, hogy te mennyire fogsz tudni ebben neki segíteni lélekben. Naomi egy komoly hívő asszony, aki Istennel jár, aki imában jár, aki az Úrral jár, és így tud bölcsen válaszolni Ruthnak, és így tudja segíteni az ő döntéseit.
És nagyon-nagyon nagy dolog az, hogyha itt vannak olyan asszony testvérek, akik így fogják tudni segíteni majd azokat a fiatal lányokat, akik majd döntések előtt állnak. Mert ha körülnézünk, bizony nehogy azt gondoljuk, hogy mindig ilyen, ez lesz az ivararány, ami most itt van. Lehet majd kicsit a tavasz még jobban bezsong, akkor majd lehet, hogy bejönnek olyan zsongó emberek, akik azért jönnek, hogy bezsongják ezeket az aranyos lányokat. És nem azért jönnek el, amiatt, hogy hallják az igét, hanem szeretnének kicsit duruzsolni a hölgyek fülébe. És ebben a helyzetben te mit fogsz mondani a hormonszint feletti bizsergő keresztény hölgynek? Ó, és már meg is vannak a kész válaszok. De nem ásiga. Igen, csak hogy ezt így, akkor megint csak nem tesz jót. Hogy hogyan készít elő ezeket a beszélgetéseket. Mert ezek a lányokra bizony veszélyek leselkednek. Amikor farkasok jönnek a bárányok közé. Amikor majd azért jönnek el, hogy kiszakítsák a hívő közösségből a lányokat. Vagy így, vagy úgy. Vagy fordítva. Akkor föl vagyunk erre készülve? Tudunk-e Naomik lenni, akik bölcsen tudunk tanácsolni lányoknak? Nagyon nagy a feladat. És úton útfélen mindenféle reklámok már, mire ide beérünk, csak arról sugallak, már az autókat is mesztelen nőkkel hirdetik, meg a rotációs kapákat is, hogy ott hogy tolja bikinibe a hölgy. Borgalmas. És ez nyilvánvaló, hogy spanolja az embereket. És akkor ez a hatásról nem lehet olyan könnyen kibújni. Keresztény embereket is ugyanúgy érik ezek az impulzusok. De mégis hogy tud ebből kikeszmeregni, hogy tud ebből kibújni? Ezek nagyon fontos kérdések. Igen, és majd lesznek, amikor neked is el kell majd dönteni, hogy igen, meddig megyek el a fotográfiában, vagy a különböző grafikákban. Meddig megyek el ezekben a kérdésekben? Meddig nem nincs hatással rám? Mondok egy érdekes példát, és teljesen őszintén mondom, ha bemegyek az úszodába, és úszom, van úgy, hogy az ember a mellúszás mellett a gyorsúszásba is úszok, és a merúszásnál van egy fordító mozdulat, amikor a fejem átfordul abba az irányba, hogy kimenjen a vízből a fejem, és levegőt tudjak venni. És el tudod képzelni, amikor olyan hölgyek jelennek meg a mellettem lévő sávba, hogy nem is tudom, hogy van rajta ruha, vagy nincs rajta ruha. És ott úszik mellettem. Tudod, most ez így nagyon viccesen hangzik, de én a három kisfiúnak az apukája vagyok, és van egy nagyon kedves feleségem, és mégis óriási erőket igényel az, hogy ne induljon el a gondolatod. Nagy erőket igényel. És igen, akkor váltok egy másik sávot, vagy másik oldalra veszem levegőt, és nem pedig ott lent csöpögök a vízből. Elalélva 5 percig. Érted? Nagyon fontos, hogy ti Naomik hogyan tanácsoltok ebben a helyzetben. És ha te nem voltál ezen a helyen, akkor hazudsz, mert biztos vagyok benne, hogy mindegyikötök volt ilyen helyen hívőként is, hogy ó, hát én hívő vagyok, mert hát nem fordulhat elő ilyen, hú, ez bűnös gondolat. Aha, igen. És ha te nem voltál ezen a helyen, akkor nem mondasz igazat, mert biztos, hogy voltál. Csak még magadnak sem lehet bevallani. Én elmondtam. Azért mondtam el, mert őszintén megmondom, mert én ezért imádkozom. És őszintén akarok megállni az utat, hogy igen, ez nekem egy komoly kérdés. Mert tovább.
De az anyósánál van.
A harmadik rész. Ne menjünk bele a harmadikba. 4:80. Egy pár mondattal szeretném bezárni. A mai
mai leszke, igen, nagyon jó, meg jól kezdem. A tanácsadásról szól. Arról, hogy te hogyan nyersz meg lelkeket. A példabeszédek ezt mondja. Akik lelkeket nyernek meg, aki lelkeket nyer meg, az bölcs. Dániel könyve azt mondja, azok, akik igazságra vezetnek embereket, úgy ragyognak, mint a csillag. És Zsaiás könyve, gyönyörű a lába azoknak, akik a jó híreket hozzák. És ma ezt vitt haza. Te ezen a helyen vagy? Te ilyen Naomi vagy? Te így tudsz vezetni? Te ilyen stabil ember vagy, aki nem remen meg akkor, amikor jönnek a nehéz helyzetek? Erre kérjél imád, hogy te szeretnél ilyen lenni. Én szeretnék, Uram, nem beelődni A vagy B-be, hanem mögötted járni. És ebben a mögötted való járásban szeretnék elkérni embereket. Szeretnék feltölteni lelkeket. Szeretnék investálni emberekbe, hogy azoknak a lelke az örökké valóságban ott legyen már mellettem. Amikor együtt fogunk dicsőíteni téged a fehér ruhások sorajében. Adja Isten, hogy ez így legyen, és ez legyen a jövő héten az imád, hogy Uram, én szeretnék mögötted járni, és szeretnék felnőni, hogy olyan Naomi legyen, aki bölcsen tud majd tanácsolni embereknek. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a szívünket és gondolatunkat a Krisztus Jézusban állnál. Imádkozz! Uram, itt állunk valóban őszintén te előtted, és megvalljuk azt, hogy mi ezek a senkik vagyunk, mint amilyen Rút is, hogy ezen a helyen állunk sokszor, hogy miért van az, hogy te ilyen kegyelemmel és irgalommal nézel ránk. Kérlek, Uram, hogy emelj fel minket. Kérlek, Uram, add, hogy utána tudjunk járni. Add, Uram, hogy tudjunk olyan Naomik lenni, akik bölcsen tudnak tanácsolni. Kérlek, Uram, hogy csak így vezess minket a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében. Amen.